Reggel 5-kor
sorakozó. Latoré kijelölte az őrséget, beosztotta az embereket szolgálattételre, és összeállította a korvét. Ez volt a legrosszabb szolgálat. Az ős erdői műút kezdeténél őrizni a rabokat. A korvé 50 ember teljes harci felszereléssel. 3 szakasz, 8 óránként váltják egymást. Elfoglalnak egy pozíciót a műút kezdeténél, a sivatag is az ős erdő között, szemmel tartják a rabokat, és parancsuk úgy szól, hogy a legcsekélyebb zavar esetén lőni. Ők vigyáznak, hogy a rabok 8 kiküldöttje átvegye az ellátást és egyéb holmit. Ha 8-nál több rab közeledik a korvéhoz, lőni. A lehapadt létszám mellett valamennyi altiszt és közlegény, nem több 20 embernél, a korvéhoz volt beosztva. Az igazi őrség mégiscsak a víz és az élelem volt, amelyből a rabok nem tartalékolhattak, mert az őrségtől távol, benn az erdőben azt csináltak a foglyok, amit akartak. Ha légionistát avval büntettek, hogy a rabok közé küldték, ez egyértelmű volt a halálos ítélettel, mert az eltűnt a korvé szeme elől a foglyok agyonverték. Ezt jól tudták itt a katonák, és ha valakit mondjuk 1 hét Travaux Forcé-val büntették, visszatartották az azonossági plakettjét. Ha lejárt a büntetése, akkor beírták a helyőrség naplójába, hogy az ilyen és ilyen számú közlegényt elhalálozása miatt törölték a század létszámából. A korvé fásultan üldögélt teljes felszereléssel az udvarom, amikor felharsant az olasz Battista káplár hangja. Debout, en roue, en avant, más! Vonult az 50 ember. Az egyik hadnagy, Ilié, arabok közé ment. Az út építéshez hozták, műszaki tiszt volt. Delé figyelmeztette, hogy legyen kedves arabokhoz, és igyekezzék jóba lenni velük. Mert a mérnököt nem ölik meg. Arra szükség van az építéshez, de azért őt sem védheti meg más, mint a rabok jó indulata. A korvé átadja a reggelit. 8 rab mogorván tolja el a kocsin, tisztelgés nincs. Ellenséges pillantások. A forró napon embertelenül szenved az őrség. A dzsungelből millió szúnyog jön ki, és legyek rajazsong az étel maradékok között. Elviselhetetlen. Mindenki vérzik a moszkítók csípésétől. Kint osztanak, kinint, galamb titokban kiköpi. Így biztosan maláriás lesz. Örömmel tűri a szúnyog csípéseket. Kizár dolog, hogy ne legyen közöttük malária terjesztő. A büdösség szörnyű. A rabok felől pestises szagárat. Rongyokba burkol csontvázak, témferegnek, kopácsolnak a táborban. Most itt elől kezdenek működni, nézd csak. A kabát ujjakból fehér sétapálcák lógnak ki kar helyett, s a pofacsontjuk úgy kiszögel, mintha át akarná döfni a puszta bőrt, ami még rajtuk maradt. Galamb mellett Kréta áll. Sárgán és hülyén, de nyugodtan. Őt iridlik a katonák, mert a paralitikus elhalt idegrendszere nagy mértékben érzéketlen a testi kínokkal szemben. Vedd be a kininedet, kiabált rá Kobienszki káplára hülyére. Köszönöm, nem fáj a fejem. Koblenszki belevág Kréta arcába. Galamnak ökölbe szorul a keze. Vedd be, mert széttöröm a fejedet. Akkor fájni fog, vigyorog a hülye vérző orral. Galamb kilép a sorból feszesen. Alázatosan jelentem, a bajtárs gyenge elméjű. Mi? Te jelentesz? Te? Kiállsz a korvéból? A káplár fölemelte az öklét, de Galamb keze kissé lecsúszik a puskaszíjon, mintha súlyba készülne a fegyverrel. Kobienszki jó emberismerő, tudja, hogy ha üt, akkor ez a puska lerepül a válról, és beléje szalad a szurony. Már bevettem a kirint, jelenti Kréta, vigyorogva. De Kobleszki elordítja magát. Gomberics, Pelli, Ameris bujom, a moi! Négy régi ember volt. Nyomban odajöttek egy altiszttel. Lefegyverezni ezt a közlegényt és gúzsba kötni! Golomb nyugodtan tűrte mindezt. Oda dobták a porba. Leesett a képje, de nem tette föl senki. Úgy feküdt, fedetlen fővel a perzselő napon. Négy ember vigye az erődbe. Egy óra kikötés, mondta keményen. Jelenteni az őrmesternek, hogy elhagyta a korvét. A legénység undorral nézte az ablakból a megszokott látványt, az udvar közepén a napon, derékig levetköztetve, egy oszlophoz kötötték Galambot, hátul összehurkolt csuklóinál fogva felhúzták, hogy éppen csak a lábhegye érintette a földet, azután megerősítették a kötelet. 15 perc múlva elájult. Akkor leoldozták, végig öntötték, egy óra alatt négyszer ájult el, és négyszer kezdték előről az egészet. Aztán felvitték a szobájába, és az ágyra dobták. Latoré kemény arckifejezéssel nézte végig a büntetést. Most fekhet félholtan a pimasz, majd ha estig nem tér magához, egy napra a gyengélkedőbe mehet. Nem hitt a szemének. Amikor 15 perc múlva bement a kantinba, és ott ült Galamb egy üveg bor előtt, vidáman, szájharmonikázva. Közlegény! Ordította Latoré, felugrott. Az őrmester csendesen folytatta. Ide hallgasson, közlegény! Magát Kobienszki feljelentésére két nap pelotra terjesztettem fel. De a kapitány úr hozzácsapott még három napot, dupla megterheléssel és két óra futólépéssel. Ilyen büntetés nem létezett. Ezt senki sem bírhatta ki. Eredetileg a pelot naponta egyszer, víz és kenyér, délben egy órát futni 20 kiló kővel a hátizsákban. Gárdon azonban, aki Galambot, mint gyanús embert el akart pusztítani, 40 kiló követ, 5 napot és 2 óra futást rót ki. Latoré várta, hogy a közlegény vidám arcán valami megrándul. Tévedett a csodába, hiszen felragyog a szeme és vigyorog. Mit röhög, ember? Ettől elpatkol. Alázatosan jelentem, köszönöm a büntetést. Belökték a szelülbe egy piszkos, nedves verembe. Pad nincs a szelülbe. Most csak ugyan el fog patkolni, és megszabadul ettől a homályos mesétől. Végre is miköze egy halott embernek ilyen szövevényes Windler históriához? Ő azért jött ide, hogy a 10 000 dolláros kötvényt hozzátartozói örököljék. Ez meg fog történni azon nyomban, ahogy agyvérzést vagy tüdőembóliát kap a napon, és kész. Hála a kapitánynak, megoldotta a problémát. Vége a 6. kazetta 1. sávjának. Pedig most már nem is szükséges maláriát kapni. A pelott is elég lesz, de ami biztos, az biztos, kinin nem kell. Délben 50 fok volt, amikor Batista tizedes elharsogta. Pas de gymnastique en avant, más! Futott a napon. Egész könnyen ment. A legénység elszörnyedve látta az ablakból, hogy teljes 3/4 órát fut, és csak akkor esik össze. De már 10 perc múlva fut tovább. Uramisten, teljes fél órát. Aztán 3x15 percet. Latoré valahol a raktárban ül ez alatt, és komoran pipázik. Hogy mit gondolt közben, azt nem lehet tudni. Két legény, mint valami rongyot vitte be az egyesbe, és odadobta a piszkos földre a csuromvizes ájult embert. Latoré látta másnap, amikor elővezették. Most végre letört a fiú. Az arca beesett, a szeme fáradt, és reketten jelentkezik. Hé, maga hencegő alak, szólt oda neki. Egy napra kérheti a büntetés felfüggesztését. A vallásos ember, holnap áldozó csütörtök van. Köszönöm, monsef, nem kérem a büntetés megszakítását. A cellámban fogok imádkozni. Hát akkor, padő zsimnasztik, maga! Ilyen alak gebedjen meg, mormolta dühösen, és lesietett a raktárba pipázni. Hát, ez nem törik meg soha, ez a... Két nap múlva már 5 percenként elájult, és érezte, hogy a szíve, az érrendszere, a tüdeje teljesen kimerült. Holnapra vége a hecnek. Anett húga is az édesanyja ezután nyugodtan élhetnek. Forró, büdös éjszaka volt, aléltan hevert a piszkos kövön. Egy patkány rágcsált valahol. Isten veled, te szép kis rejtély, hogy is van, a halott ember körül eloltogatja a tiszta villanyt. Lambartia a szökőkútnál várja, és Makár ugyan nem jött el, de se baj. Csak a nőt látná még egyszer. Ez a nő, ez más, ez szép. Legalább énekelne még egyszer. Ekkor kinyílt a börtönajtó, és Galamb örömmel konstatált, hogy íme megőrült, és nyomban vége, mert az ajtón az arab kávéfőzőt látta belépni. Abu el-Kebirt, aki meghalt.